Mindjárt énekelünk még egy éneket, de amikor erről a csodálatos élményről énekelünk, akkor egyikünk vagy másikunk talán visszagondol arra, hogy hol volt ez az élményük, hol kapták meg azt, amiről éppen énekeltünk. Én nagyon jól emlékszem rá, 1949-ben volt Hamburgban, az Eimsbüttler utcán, egy pincehelyiségben, ahol, amikor még minden romokban hevert, minden honnan jött hívőkkel együtt voltunk összegyűlve, és imádságban kerestük Isten arcát. Akkor megtörtént, hogy megtapasztalhattam ezt az élményt Istennel. És hiszem, hogy egyikünk és a másikunk is tudja a napot, az órát, a helyet, ahol és amikor ez megtörtént. Ha lenne még valaki közöttünk, aki nem tudja, és nincs meg a bizonyossága benne, akkor hadd legyen ez az a nap. Ma nem fogok prédikálni, ma csak Isten ígéjéből fogok felolvasni, hogy felépítsem a hitet, hogy a hit felépüljön, hogy megerősödjön, és azután imádkozni fogunk. Pünkösd napján Péter csak a Szent Szellem kiáradása után prédikált. Nem előtte, csak azt követően. És ha mi a bibliai mintát akarjuk követni, akkor először Isten ígéjét fogjuk tekintetbe venni, felidézzük és megszívleljük az ígéreteket, majd egyhangúan imádkozni fogunk. Hányan hisznek abban, hogy Isten ma is áll az ő szavához? Amen. Amen. Isten ígéje örökké igaz marad. Minden ígéret, igen és amen, ami Urunk Jézus Krisztusunkban. Egy szép napon vége lesz minden küzdelemnek és harcnak, és akkor Jézusnál leszek a dicsőségben. Micsoda kegyelem! Ez nem valami olyasmi, ami egy újságban lenne megírva. Ez Isten kétségbe vonhatatlan szavában van megírva, ami Urunk elment, hogy előkészítse számunkra a helyet, és el fog jönni, hogy hazavigyen bennünket. És ez az ő visszajövetele nagyon-nagyon közel kell, hogy legyen. És legyen, hogy Isten felhasználja ezt a napot arra, hogy megáldjon minket, és az egész népét az egész föld kerekségén, egész különleges módon, hogy közelebb hozzon magához, közelebb egymáshoz, hogy kinyilatkoztathassa magát, és megdicsőíthetné magát. Mivel ma időt akarunk szánni az imádságra, és szeretnék felolvasni néhány szentírási igeszakaszokat, azonnal elkezdem azzal. Elkezdem az első Mózes 11. fejezetével. Első Mózes 11. fejezete az első verstől. Az egész föld népének pedig egy nyelve és egy beszédmódja volt. Amikor pedig kelet felé tartottak, találtak egy síkságot a Sineár földjén, és letelepedtek ott, hogy ott lakjanak. Akkor azt mondták egymásnak, rajta, gyerünk, téglákat akarunk festeni, és keményre égetjük őket a tűzben. Így tehát a téglák építőkövekként szolgáltak nekik, és a föld gyanta vagy aszfalt pedig malterként. Aztán azt mondták, rajta, gyerünk, hadd építsünk magunknak egy várost és egy tornyot, amelynek a teteje az égig ér. És csináljunk magunknak egy nevet, nehogy szétszúródjunk az egész föld kerekségén. Ekkor leszállt az Úr, hogy megtekintse magának a várost és a tornyot, amelyet az emberek felépítettek. Akkor az Úr így szólt, valóban ezek egy nép, és mindnyájan egy nyelvet beszélnek, és ez csak a kezdete a vállalkozásuknak. Ezentúl semmi sem lesz lehetetlen számukra, amire vállalkoznak, vagy amit elterveznek maguknak. Rajta gyerünk, hadd menjünk le, és zavarjuk össze ott a nyelvüket, hogy senki se értse meg a másik nyelvét többet. Így szétszórta az Úr őket onnan az egész földre, úgy, hogy fel kellett hagyniuk a város építésével. Ezért adták a városnak a Bábel nevet, ami összevisszaságot jelent, vagy zavarodást, mert ott az Úr összezavarta a föld minden népének nyelvét, és szétszórta őket onnan az egész föld színére. Talán megkérdezheti valaki, hogy mi köze van ennek az íge szavának ahhoz a naphoz, amiről ma megemlékezünk. Úgy tudjuk, hogy pünkösd napján mindazok, akik összegyűltek, egy szájból hallották és megértették a saját nyelvükön a mondottakat. Az, ami a kezdetben zavaros és szétszórt lett, mert az emberek a maguk erejéből akartak valamit elérni, az pünkösd napján a Szent Szellem ereje által kegyelemből lehetővé vált. Itt háromszor meg van említve a kifejezés vagy a fogalom, nevezetesen az emberek által, rajta gyerünk. Minden alkalommal, amikor az emberek azt mondják, rajta gyerünk, ezt akarjuk, vagy azt akarjuk, akkor azonnal kérdőjelet tehetünk mögé. Mert eljön majd az a nap, amikor Isten megérinti a dolgot, és össze fog esni. De ha rábízzuk magunkat Istenre, és alávetjük magunkat a rajta gyerünk, ezt vagy azt akarjukat az ő akaratának és végzésének, akkor ő képes lesz megtenni az ő gyülekezetében azt, amit elhatározott, hogy megtesz. Itt vannak a kifejezések, rajta gyerünk, téglákat akarunk festeni, és keményre égetjük őket a tűzben. Így tehát a téglák építőkövekként szolgáltak nekik. Amikor az első Péter második fejezetének 5. versét olvassuk, itt azt mondja, ti építőkövek vagytok, élő építőkövek, amelyeket nem emberi tűzben, hanem isteni tűzben mentek keresztül, hogy átmenjünk a próbán, megálljunk, és belehessünk illesztve Isten épületébe. A malter, a kötőanyag nem az, amit ebből a földből ki lehet termelni, hanem Isten szeretete, amely a kő és a kő közötti fúgákat megfelelően be kell fúgázni. Ha összehasonlítást teszünk, akkor azt mondja tovább, rajta gyerünk, várost akarunk építeni, tornyot akarunk építeni, nevet akarunk szerezni magunknak. Miután az emberek a saját akaratukkal mindezt kikényszerítették, Isten az Úr ugyanezt a nyelvjárást használja magának, és azt mondja azoknak, akik körülötte vannak a mennyben, rajta gyerünk, le akarunk menni, hogy megzavarjuk ott a nyelvüket. Nekünk figyelnünk kell arra, hogy ne mi akarjunk valamit, hanem képesek legyünk szívből kimondani, legyen meg a te akaratod. Mit akarsz te, hogy megtegyek? Mi van a te isteni programodban? Aztán az első Mózes 6. fejezetének 3. versében olvassuk ezt a mondatot. Akkor az Úr ezt mondta, az én szellemem ne legyen örökkévalóan megalázva az emberben, mert az ember test. A húsvér embernek önmagában nincs meg a lehetősége arra, hogy teljes teret adjon Isten szellemének, ha csak Isten meg nem engedi, hogy kegyelmének munkája végbe mehessen bennünk. Ami ezt a napot illeti, az a 3. Mózes 23. fejezetéből szeretnék felolvasni, a 9. verstől, majd a 15. verstől. A 15. vers a pünkösd napjának leírása az Ószövetség szerint. Először a 9. verstől, a 3. Mózes 23. fejezetéből, a 9. verstől. Továbbá azt parancsolta az Úr Mózesnek. Add tudtul az izraelitáknak a következő rendeleteket. Amikor bejuttok arra a földre, amelyet én fogok nektek adni, és megtartjátok ott a betakarítást, vagy az aratást, akkor hozzátok el a papnak az első terméskévét a termésetekből. És ez a pap szője össze a felkínált kévét az Úr előtt, hogy elfogadhatóvá tegye azt nektek. És a pap szője össze a szombat utáni napon. És azon a napon, amelyen összeszövitek a kévét, összeszövettetitek a kévét, áldozzatok egy hibátlan egyéves bárányt égő áldozatul az Úrnak. Eddig Isten eme drága ígéje. Már most, ha az Ószövetséget vesszük az Új Szövetség alapjának, akkor az Ószövetség árnyképeiből fel kell ismernünk a valóságot, vagy a megvalósulását az Új Szövetségben. Az egyik az első terméskéve, amely az Isten színe előtt lesz összeszőve. A másik pedig az első termés kenyere. És most a 3. Mózes 23. fejezetének 15. versét szeretném felolvasni. Ezután számoljatok le 7 hetet a szombat utáni naptól, attól a naptól kezdve, amelyen az összeszőtt kévét felajánlottátok. Teljes hetek legyenek ezek. A hetedik szombatot követő napig számoljatok 50 napot, és akkor az új gabonából mutassatok be ételáldozatot az Úrnak. Lakhelyeitekből áldozzatok 2 szövött kenyeret. Az első a szövött kéve, a második a szövött kenyér. Nem tudom, hogy pillanatnyilag tudunk-e ezzel valamit is kezdeni, de itt megtaláljuk a Golgota és a Szent Szellem pünköstkor történt kiáradása közötti időtartamot. A kettő között teljes 7 hét van. A pünköst szó önmagában 50-et jelent, és 7x7 az 49, és az 50. nap volt a pünköst napja. Nem csak annak a napnak volt jelentősége, amelyen az összeszőtt kévét az Úr előtt szőtték, hanem annak is, amikor már a betakarított termést megőrölték, magába olvasztott tésztává vált, és abban a pillanatban kenyérnek, Istentől kiindulóan szövött kenyérnek lett megnevezve. Ha figyelembe vesszük, hogy még a kéveszövést is, és néhányan ismerik a mezőgazdaságot, amikor egy kévét felállítanak, nem fonják őket egymásba, hanem összekötik, és régen felállították, ma már rögtön csépelik. De az első kévét egymásba, az első kévét egymásba lettek szőve. Mindenki tudja, mit jelent a szövés. Az öltönyös szövött anyagból készült. Egyik a másikba szövődik. Sehol egy laza szál. Isten színe előtt az első kéve össze lett szőve, hogy Isten népét elfogadhatóvá tegye az Úr színe előtt. És egy 1 éves bárány lett levágva. Jézus Krisztus, Isten bárányja, azért lett megöletve, hogy a gyülekezet elsőszülöttei megszülethessenek. De ennek az első terméses kévének első terméses kenyérré kell válnia. A termésnek teljesen össze kell olvadnia, mielőtt kenyérré válhatna. Amikor az Úr Jézus arra készülődött, hogy eltávozzon innen, és a keresztre menjen, vett egy kenyeret. Hálát adott, és azt mondta, ez az én testem, ti érettetek. Az élő Isten gyülekezete olyan, mint az Istentől összeállított kenyér. Ha akarjátok, elolvashatjátok az első Korintusbeliekhez írt levél 10. fejezetben, de én inkább megteszem magam, hogy ne maradjon kétértelműség. Azt szeretnénk, ha Isten ígéje minden szívbe egyértelműséget hozna. 1. Korintus 10, a 16. verstől. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösséget jelenti é, a kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösség-e, mivel az egyetlen egy kenyér, ezért sokféleségünk ellenére mégis egy test vagyunk, mert mindannyian osztozunk az egy kenyérben. Felfogtuk ennek az értelmét, az Úr teste nem egy összetákolt halom. Az Úr teste egy isteni egység. A szövött kévéből lett a szövött kenyér. Az egyik a Golgotát képviseli, vagy jelképezi, a másik a pünkösdöt jelképezi, ahol az egyes tagok egy közösségé olvadnak össze. Hadd olvassunk az Ézsás próféta 28. fejezetéből, és pedig a 9. verstől. Ézsajás 28. fejezete a 9. verstől. Kinek akarja tehát a felismerést megtanítani, és kinek akarja a kinyilatkoztatásokat megmagyarázni? Vajon a gyerekeknek, akiket most szoktattak le a tejről, akiket most szoktattak le az édesanyjuk melléről, folyton azt mondják, te ezt csináljad, te azt csináljad. Most csináld ezt, most csináld azt, itt egy kicsit, majd ott egy kicsit, és akkor jön a vers. Igenis, dadogó ajkú és idegen nyelvű emberek által fog szólni ehhez a néphez. Erre az ígére hivatkozik Pál apostol az 1. Korintus 14.21. versében, és pontosan kifejezésre juttatja ezt a korintusi gyülekezethez írt levelében. 1. Korintus 14, a 21. vers. A törvényben megvan írva, idegen nyelvű emberek által és idegen ajkak által szólok, vagy akarok szólni ehhez a néphez, és még így sem fognak rám hallgatni, azt mondja az Úr. Itt figyelembe kell vennünk, hogy nem az van megírva, hogy az emberek más nyelveken fognak beszélni, hanem maga az Úr mondja, én más nyelveken akarok szólni ehhez a néphez, de Istennek szüksége van egy szájra. Isten fel akarja használni a te szádat és az enyémet arra a célra, ahogyan kezdettől fogva felhasználta az ő szolgának és prófétáinak a száját. Kezdettől fogva. De nem te és én legyünk a szónokok, hanem maga az Úr lesz a szónok a Szent Szellem ihletése által. Mert így van megírva. Én beszélni akarok ehhez a néphez. Ha megfigyeltük az előző verset, akkor ez nagyon jellemző a mi időnkre. Mindig azt mondják, te ezt csináld, te azt csináld, tedd meg ezt, tedd meg azt. És nem azon múlik, hogy én mit mondok neked, hogy te megtegyed, vagy te mit mondasz nekem, hogy én megtegyem, hanem azon múlik minden, hogy Isten meg tudja tenni a te életedbe és az enyémben azt, amit elhatározott magának. Nem egy kicsit itt, egy kicsit ott, hanem Isten segítségével bele akarunk kerülni abba, amit ő tett értünk. Az Ézsaiás 28. fejezetének 12. verse azt mondja, ő, aki ezt mondta nekik, ez az ígéret, a nyugvóhely, nyújtsatok tehát nyugalmat a megfáradtaknak, és ez a nyugvóhely, de ők mégsem akartak hallgatni. Ha ezt összehasonlítjuk a zsidókhoz írt levél 4. fejezetével, ott az áll írva, Isten népe számára rendelkezésre áll a pihenés. Talán annyit olvasunk ma a Szentírásból, amennyit csak tudunk, amennyit csak lehetséges. Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 1. verse. Mivel tehát az ő nyugalmába való bejutás ígérete még beteljesületlen maradt, vagy fennálló még, hadd legyünk féltően megfontoltak arra nézve, nehogy valamelyik kötökről kiderüljön, hogy lemaradt, vagy nem ért el a célt. Az egész fejezetet el lehetne, illetve el kellene olvasni. De most további bibliai igeszakaszokra szeretnénk áttérni, hogy a Szent Szellem kiáradásával kapcsolatos gondolatokat tömegesen tárjuk a szemünk elé. Az Ézsaiás 28. fejezetének 26. versétől olvassuk, ezért így szólt Isten az Úr. Vegyétek ezt jól tudomásul, én vagyok az, aki egy alapkövet rakok le a Sionban. Egy kipróbált követ, egy drága sarokkövet, amely sziklaszilárdan meg lett alapozva. Aki hisz, nem szégyenül meg. Mindannyian hallottuk, vagy együtt olvastuk, az Úr, a mi Istenünk, lefektetett egy alapkövet, és senki sem fog megszégyenülni, aki benne veti az ő bizodalmát. Engem lenyűgöz, amikor az apostolok leveleit olvasom, hogy ők folyamatosan visszatértek a Szent Szellem vezetése által a prófétai ígéhez. Ezt a részt is nagyon világosan elolvashatjuk az 1. Péter 2. fejezet 6. versében. 1. Péter 2. 6. vers. Itt az áll. Az írás azt mondja, imé én leteszek a Sionban egy kiválasztott követ, egy drágaságos sarokkövet, és aki benne veti az ő bízodalmát, az soha meg nem szégyenül. Hadd vessük a mi bizodalmunkat ma őre áll. És ahogy megvan írva, nem fogunk csalódni. De hiszen ez egy kipróbált sarokkő, ami annyit jelent, hogy egy olyan sarokkő, amely átment minden megpróbáltatásokon, és kiállta azokat, amely győztesen kikerült minden kísértésből, egy olyan kipróbált, bevált sarokkő, amely sziklaszilárdan megállja a helyét. Senki nem tudja őt megmozdítani. Ő az a szikla, amely megingathatatlan marad az örökkévalóságig. De jegyezzétek meg magatoknak ezt az ígét. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul. Én vagyok az, aki egy alapkövet helyezzek el a Sionban. Egy kipróbált követ, egy drágalátos sarokkövet, amely sziklaszilárdan megalapozott. Aki hisz, az nem szégyenül meg. Visszamehetnénk a Péter leveléhez, és azt olvashatnánk, hogy mi élő kövekként felépülünk erre a sarokkőre, egy isteni lakhelyé a szellemben, hogy képesek legyünk Istennek tetsző áldozatokat bemutatni, amilyen bizonyos az, hogy ez a sarokkő sziklaszilárdan áll, és megingathatatlan marad, olyan biztos, hogy mindazok, akik erre lettek felépítve, megingathatatlanul szilárdan állnak. Legyen, ahogy testvéreink énekelték, tomboljanak a viharok, és fújjanak a szelek. Legyen, mintha a hullámok mindent elragadnának. Én mondom nektek, aki az Úrba vetette az ő bizodalmát, és őre lett megalapozva és felépítve, az nem önmagában áll, hanem sokkal inkább ő benne áll szilárdan, és nem csak az időre, hanem az örökké valóságra is. Felépülten az apostolok és próféták alapjára, amelynél fogva maga Jézus Krisztus a sarokkő. A próféták nem homokot hordtak össze az építkezéshez, hanem lerakták a sarokkövet. És Pál apostol kifejezésre jutatta ezt az 1. Korintus 3.10-ben. Én, mint bölcs építőmester, leraktam nálatok az alapot, és senki sem tud egy másik alapot lerakni, mint azt, ami már le lett rakva. És erre az alapra építhetünk tovább kegyelemből. Hadd siessek, mert még több szentírási részt szeretnék felolvasni, mégpedig a Joel 3. fejezetének 1. versét, Joel 3. 1. verset. És ezután fog megtörténni, hogy kiárasztom az én szellememet minden húsvér testre, úgyhogy fiaitok és leányaitok profétikusan szólnak majd, és öregeitek álmokat, álmokban kapnak kinyilatkoztatásokat, és ifjaitok látomásokat látnak. Ez az íge, amelyre Péter azon a pünkösdi napon utalással volt. És megtörténik, nem talán, ha, vagy, hanem megtörténik, azt mondja az Úr, hogy kiárasztok az én szellememből minden húsvértestre, úgyhogy fiaitok és leányaitok profétálni fognak, a ti véneitek álmokban kapnak kinyilatkoztatásokat, ifjaitok pedig látomásokat látnak. A Szent Szellem kitöltetése Isten természet feletti cselekedete. És Istennek ez a természet feletti cselekedete természet feletti kihatással van a te életedre és az én életemre. Nem is lehet másképp. Amikor a Szellem eljött a prófétákra, nem ők szóltak, hanem Isten szólt általuk. Amikor a Szellem eljött az új szövetségi gyülekezetre, nem Péter volt az, aki beszélt, hanem Isten Szelleme szólt Péteren keresztül. Miközben ma itt össze vagyunk gyűlve az Úr nevében, nem azért, hogy egy elmúlt pünkösdi ünnepet megünnepeljünk, vagy hogy a jövőbe tekintsünk egy pünkösdi ünnepségre, hanem egyszerűen azért, hogy a szívünkben azt mondjuk, ó Istenem, ez a nap az az a nap, amelyet nekem rendeltél. Én értem, rendelted el. Ma feltekintek a keresztre, a Golgotára. Ma elfogadom a teljes megváltásomat, szellem, lélek és test szerint. Ma a Szent Szellem templomaként a te rendelkezésedre állítom magam. Tölts be engem a te Szent Szellemeddel, és erősítsd meg a te ígédet. És én mondom nektek, ha ezt egyhangúan hittel tesszük, akkor megnyílnak az egek. És Isten szelleme mindannyiunkra leszáll. Tovább olvasok a Zakariás 4. fejezetének első versétől. Akkor az angyal, aki hozzám szólt, visszatért, és felébresztett engem úgy, mint akit álmából ébresztenek fel. És megkérdezte tőlem, mit látsz? Azt feleltem, látom, hogy ott áll egy teljesen aranyból készült gyertyatartó, és egy olajtartály van a tetején, és 7 lámpa van hozzászerelve, és 7 vezetékcső vagy öntözőcső a rajta lévő lámpákhoz, hogy ellássa azokat olajjal. Eddig ez az íge szava. Itt meg lett mutatva már az ószövetségi profétáknak az új szövetségi gyülekezet, mint a 7 ágú aranygyertyatartó, emellett a 7 lámpa fölött az olajtartállyal is. És ebből az egy olajtartályból 7 vezetékcső, vagy öntözőcső volt levezetve, és mindegyik cső a 7 lámpa egyikébe volt vezetve. Egy utalás a 7 gyülekezeti korszakra, amelyen az új szövetségi gyülekezet keresztül ment. Most pedig a Szent Szellem korszakában élünk. És hogyha megértettük, amit Isten tett, és kinyilatkoztatott a Branham testvér szolgálatán keresztül, akkor még a 7 csillagról is tájékoztatva lettünk, amely az Úr jobb kezében volt. És amikor itt a Zakariás 3-ban a 7 szellemről olvasunk, és talán nekem is meg kellene tennem, a 7 szemről, Zakariás 3, 9. versétől, mert ímé a kő, amelyet Józsué elé állítottam, erre az egy kőre 7 szem szegeződik. Erre a kőre most én magam vésem rá az ő feliratát. Így hangzik a seregek urának a kijelentése, és egy nap alatt el akarom törölni ennek az országnak az adóságát. Ezt elvégezte, vagy megtette a Golgotai kereszten. Egyetlen egy nap alatt eltörölte az adóságot azzal, hogy felajánlotta az ő testét áldozatként. És amikor itt a 7 szemről van szó, elmehetnénk a Jelenések könyve 4. fejezetéhez, ahol aztán Isten 7 szelleméről van szó. De hadd maradjunk itt ennél a témánál, és olvassuk fel a Máté Evangélium 3. fejezetének 10. versétől. De a fejsze már a fák gyökeréhez van vetve, és minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik, és a tűzre vettetik. Én ugyan csak vízzel keresztellek titeket a megtérésre, de az, aki utánam jön, erősebb nálamnál, és én nem vagyok elég alkalmas arra, hogy levegyem az ő cipőjét. Ő majd megkeresztel titeket Szent Szellemmel és tűzzel. Látjuk tehát, amint az Ószövetség idejében a téglákat a tűzbe, azaz a kemencébe tették, hogy megszilárduljanak, hogy időjárás állóvá váljanak, hogy képesek legyenek ellenállni mindennek, ami jönni fog. Az Új Szövetségben azt olvashatjuk itt, hogy az Úr Jézus szellemmel és tűzzel akar megkeresztelni. A szellem és a tűz összetartozik. És ha megértjük, hogy János mit mond itt, én ugyan csak vízzel keresztellek meg benneteket a megtérésre, de az, aki utánam jön, megkeresztel benneteket a Szent Szellemmel és tűzzel. Ha mindjárt az apostolok cselekedetei 2. fejezetéhez megyünk, akkor ezt a két kifejezést újra megtaláljuk ott, szellem és tűz, mindkettőt. De mielőtt oda mennénk, szeretnék még felolvasni a Máté Evangélium a 3. fejezetének 16. versétől. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, és éppen, vagy mihelyt csak kijött a vízből, íme megnyíltak előtte az egek, és ő látta, hogy az Isten szelleme galambként száll alá, tehát János látta, és rászállt, vagy leszállt, és íme egy hang hallatszott az égből, ez az én szeretett, vagy szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm, akiben tetszésemet leltem. Testvérek és testvérnők, itt egy nagyon komoly ígével találkozunk. Jézus Krisztus, Isten fia, az elsőszülött a sok testvér között. Ő a szellemtől lett nemzve. Az engedelmesség útját járta, és alávetette magát a vízbemerítésnek János által a Jordánban mondván, úgy illik nekünk, hogy beteljesítsünk minden igazságosságot. De éppen, amikor megkeresztelkedett, és ki lett emelve a vízből, megnyíltak az egek, és leszállt rá a Szent Szellem. Mi ígéretet kaptunk arra nézve, hogy tartsunk bűnbánatot, és keresztelkedjünk meg a Jézus Krisztus nevében, és megkapjuk a Szent Szellem ajándékát. Majd csak ezután áll írva, és íme egy szózat felhangzott az égből. Ez az én szeretett vagy szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm, vagy akin tetszésem megnyugszik. Ez a hang nem közvetlenül a vízkeresztség után szólalt meg, hanem miután a Szent Szellem leszállt. Ez volt Isten válasza a vízkeresztségre. Isten válasza a te és az én vízkeresztségemre, a te és az én bűnbánatomra, a te és az én megtérésemre, a Szent Szellem keresztsége. És ha ezt ilyen teljes mértékben megértjük, akkor nem fogunk csak úgy könnyelműen imádkozni, és azt mondani, Uram, ha ez a te akaratod, tölts be engem ma Szent Szellemeddel. Ez valóban Isten akarata. Ez már biztos. Ha nem vagyunk tisztában ezzel, akkor az imádkozásunknak semmi haszna. Tudatosak kell legyünk afelől, és itt idézhetem Branham testvért. Szó szerint azt mondja, egy ember megtérése nincs lezárva a Szent Szellem keresztsége nélkül. Ő azt mondja, Istennek meg kell adnia az ő pecsétjét hozzá. Istennek meg kell adnia az ő válaszát az embernek. Ő azt mondja, a mi megtérésünk az Istenhez való odafordulásunk, de az isteni válasz, hogy a mi bűnbánatunk és az, hogy megbocsátást nyertünk, abban áll, hogy Isten szellemmel és tűzzel válaszol, hogy az egek megnyílnak, és hogy a magasságból származó erővel fel leszünk ruházva. Az ellenség nem fél a gyülekezettől, vagy egy gyülekezettől. Ha azonban egy gyülekezet eszközzé válik Isten kezében, a dolgok másképp néznek ki. A gyülekezet a kezdet kezdetén egy eszközzé vált Isten kezében. És a végen nekünk is azzá kell válnunk az ő kegyelme által. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, és éppen csak, hogy kijött a vízből, íme megnyíltak előtte az egek, és ő, János, látta, hogy az Isten szelleme galambként száll alá, és leszáll rá, és íme egy szózat hallatszott az égből. Ez az én szeretet, vagy szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm, vagy akin megnyugszik az én tetszésem, jó tetszésem. Mi szeretnénk, ha Istennek jó tetszése megnyugodhatna rajtunk. Azt is tudjuk, hogy Énók Istennel járt. Istennek más embere is Istennel jártak. A szívükben volt a tanúságtétel. De ez nem az ő tanúságtételük volt, hanem Isten tanúságtétele. Az ő szelleme tanúságot tesz a mi szellemünknek arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. A te saját válaszod nem elég neked, és az én válaszom sem elég neked. Egyedül az isteni válasz segít te rajtad és én rajtam. És az isteni válasz ez esetben nem szavakban áll, hanem tettekben. Az Úr ígéretének beteljesülésében. A Lukács evangélium a 12. fejezetének 49. verse azt írja. Én azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön, és mit kívánnák inkább, mint hogy már is égjen. Itt az ő szenvedése előtt az Úr Jézus arról a tűzről beszél, amelyet meg akart gyújtani a földön. Hol akarta meggyújtani ezt a tüzet? Fel akarta gyújtani egy házat, vagy fel akarta gyújtani egy várost, Nem. Az ő népét, az ő gyülekezetét akarta betölteni Szent Szellemmel, és Isten tűzét akarta beléjük árasztani, hogy a lámpáink égjenek, és hogy a korsóink továbbra is telve maradjanak olajjal. Ő eljött, hogy meggyújtson egy tüzet a földön. És azt mondja, mit nem szeretnék inkább, hogy már is égjen. Már akkor szemmel tartotta a gyülekezetet, amely pünköstkor kapta meg ezt az isteni tüzet. Lukács 24. fejezete a 47-től 49. versig. És az ő nevének alapján hirdetve kell legyen a bűnbánat a bűnök bocsánatára minden nemzetek vagy népek között. De először Jeruzsálemben. Ti vagytok az én tanúim, és vegyétek félreérthetetlenül tudomásul. Én leküldöm rátok az én atyám ígéretét. De mindaddig itt maradtok a városban, ameddig fel nem lesztek ruházva a magasból jövő erővel. Ezek az Úr Jézus utolsó szavai közzé tartoznak, amelyeket mondott. De ti addig maradjatok itt, amíg meg nem kapjátok a felülről jövő erőt. Én megmondom nektek, hogy mi a helyzet. Ha létre akarunk hozni egy saját programot, akkor azt a saját erőnkből kell megközelítenünk. De ha az isteni üdvösség tervének egy részévé váltunk ebben az időben, akkor a saját erőnkből egyáltalán semmit sem tehetünk. Mert ezt mondja az Úr, Zakariás próféta által, nem hadseregek által, és nem hatalom által, hanem az én szellemem által fog megtörténni. Isten munkája a Szent Szellem munkája, és az is marad. Ti azonban addig maradjatok itt, amíg fel nem lesztek öltöztetve a felülről jövő erővel. Mi történne, ha ma szó szerint magunkévá tennénk ezt az íge szavát, igénybe vennénk, ha ma meg tudnánk hozni a döntést Isten segítségével, és azt mondanánk, Uram, itt maradunk addig, amíg fel nem öltöztetünk a felülről jövő erővel, amíg te nem válaszoltál, amíg meg nem nyílnak az egek, amíg le nem száll a te Szent Szellemed. Tudjátok, egy olyan ember, aki átmegy egy ilyen élményen, annak nem kell senkitől semmit sem kérdeznie. Ő tudja, hogy mikor és hogyan történt. A János Evangélium a 14. fejezetében, a 14. verstől ez áll. Ha kértek én tőlem valamit az én nevemben, én megteszem azt. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és ő ad nektek egy másik segítőt, vagy vígasztalót, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság szellemét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, és nem is ismeri fel őt. Ti pedig felismertétek őt, vagy felismeritek őt, mert ő veletek marad és bennetek lesz. Észrevettétek-e itt a különbséget? Annak idején velük volt, de azután már bennük kellett lennie. Nem elég, hogy a Szent Szellem velünk legyen, vagy hogy fölöttünk legyen, hanem bennünk is kell lennie. Úgy, ahogy itt olvassuk. Továbbá azt mondja az Úr a 18. versben, nem akarlak benneteket árván visszahagyni, én eljövök hozzátok, csak még egy kevés idő, és a világ akkor nem lát többé engem, de ti megláttok engem, hogy én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon felismeritek majd, hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem vagytok. Milyen csodálatos ige szakasz. Én nem akarlak benneteket árván visszahagyni. Más szavakkal, atyátok akarok lenni, gondoskodni fogok rólatok, nem hagylak benneteket árvákként szaladgálni ide-oda, vegyétek tudomásul, hogy én vagyok a ti atyátok, és én nemzettelek titeket. Ti vagytok az én fiaim és leányaim. Az én szellememet fogom belétek helyezni, és ez a szellem azt fogja kiáltani, Abba, atyám, létrejön egy összeköttetés, amelyet Isten teremtett bennünk ő hozzá. És ha a vígasztaló eljött, miért van itt a vígasztaló kifejezés? Sokat lehet gondolkodni rajta. Dávid egy helyen azt mondja, vígasztalásra annyira szorongtam. Az Ézsaiás 40-ben olvassuk a szavakat, vígasztaljátok, vígasztaljátok az én népemet. Ez egy isteni vígasztalás, amelyet a Szent Szellem ereje által hatol be a mi szívünkben. És ahogy néha tehetetlenek és reménytelenek vagyunk, váratlanul az ember elcsendesedik, és a vígasztaló közel van, és ott van. És az isteni vígasztalás úgy érkezik hozzád, mint egy áramlat, amely Isten szent éjjéből árad. A vígasztaló, az Úr azt mondja, a világban féltek. De legyen bizalmatok, én legyőztem a világot. Ő azt mondja, én élek, és ti is élni fogtok. Testvéreim és testvérnők, felismerjük-e az isteni üdvösség tervet? Branham testvér néhány prédikációja nagyon mérehatóak. És egy prédikációban, nem tudom, hogy el lett-e már küldve, Branham testvér azt mondja, mi Istenben voltunk már a világ megalapítása előtt. De csak amikor Isten testet öltött, és mi testben megjelentünk, akkor történhetett meg a megváltás. Mi Krisztusban voltunk, amikor ő a keresztre ment. Mi Krisztusban voltunk, amikor eltemettetett. Mi Krisztusban voltunk, amikor feltámadt a halálból. Mint ahogy Éva kezdettől fogva Ádámban volt, ugyanúgy az Úr menyasszonyi gyülekezete is benne van kezdettől fogva ő benne. Hús az ő testéből, szellem az ő szelleméből, újjászületett Isten egy élő reménységre, és ezért van megírva, hogy nem szégyelt minket az ő testvéreinek nevezni. Mert így van megírva, megismertetem a te nevedet az én testvéreimmel. Ő az elsőszülött a sok testvér között. Ő fölötte megnyílt az ég, és mondom nektek, hogy azóta is nyitva van az ég. Az ég megnyílt, és Isten szelleme leárad mindenkire, aki megnyílik. Hadd olvassak fel még röviden a János 15. fejezetéből, a 26. verstől. De amikor eljön a vigasztaló, vagy segítő, vagy szószóló, akit én küldök majd el nektek az Atyától, az igazság szelleme, aki az Atyától származik, ő tanúságot fog tenni rólam, de ti is az én tanúim vagytok, mert kezdettől fogva én velem voltatok, vagy nálam voltatok. Mi vagyunk az ő tanúi. Nem csatlakoztunk ő hozzá valamikor, hanem kezdettől fogva ő benne voltunk, azaz Isten üdvösség tervében. Bele voltunk foglalva. Istenhez tartozunk időre és az örökké valóságra, és ezért újjászülettünk egy élő reménységre, mert isteni mag vagyunk. Remélem, hogy ezt megértjük. A 16. fejezetből olvasom tovább, János 16. fejezetének 6. versétől. De mivel, hogy ezeket mondtam nektek, szomorúság töltötte el a ti szíveteket, de megmondom néktek az igazat. Jó nektek, hogy elmegyek. Mert ha én nem megyek el, úgy a segítő, vagy szószóló, a támogató nem jön el hozzátok. De ha én elmentem, elküldöm őt hozzátok. És amikor ő eljött, megnyitja a világ szemeit a bűnre, az igazságra és az ítéletre való tekintettel. A bűnre való tekintettel, hogy nem hisznek én bennem. Az igazságra való tekintettel, hogy elmegyek az Atyához, és ti mostantól fogva nem láttok engem. Az ítéletre való tekintettel, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Még sok mondani valóm lenne hozzátok, de ezt most nem tudjátok elviselni. De amikor majd eljön amaz, az igazság szelleme, az beavat titeket az egész igazságba. Minden igazságra elvezet titeket, mert nem magától kifolyólag fog beszélni, hanem amit hall, azt fogja mondani, és kijelenti nektek az eljövendőket. Ő meg fog dicsőíteni engem, mert az én tulajdonomból fogja elvenni, és közhírré teszi nektek. Minden, ami az Atyának van, az enyém. Ezért mondtam azt, hogy elveszi az én tulajdonomból, és közhírré teszi nektek. Micsoda szavai vannak Istennek. Isten semmit sem felejtett el. A tanítást, az eljövendő dolgok hirdetését, minden, amire szükségünk van. Isten már beépítette, illetve eltervezte. És amikor megkapjuk, amit megígért, akkor semmiben sem lesz hiányunk. Akkor majd tanít minket, akkor majd meggyőz minket a bűnről, akkor majd hirdeti nekünk az eljövendő dolgokat, akkor majd kifejti nekünk Jézust, átlényegíti, akkor majd megvigasztal minket, akkor majd segít nekünk, akkor majd elvezet minket a teljes igazságra. Minden, ami ezzel való összefüggésben van megírva, meg kell, hogy történjen. És meg is fog történni. Még az is, hogy erőt kapunk, ahogyan ő mondta, amikor a Szent Szellem eljön ránk. Most hadd olvassunk az apostolok cselekedetei második fejezetéből. Már sok bibliai verseket átvettünk az apostolok cselekedetei második fejezetének első versétől kezdve. És vegyük ezt most úgy, mint a mi napunkat, mint a mi tapasztalatunkat, mint azt az órát, amikor Isten pontosan úgy akar velünk foglalkozni, ahogyan akkor tette. Azt mondja itt az első verstől. Amikor pedig akkor eljött a pünkös napja, mindnyájan egy helyen voltak összegyűlve. Ekkor hirtelen zúgás vagy morajlás támadt az égből, mintha hatalmas szél zúgott volna, és betöltötte az egész házat, vagy termet, amelyben tartózkodtak. És megjelentek nekik olyan nyelvek, mint valami tűznyelvek, amelyek szétosztódtak, és mindegyikükre egyen-egyenként rátelepedett egy abból. És mindnyájan beteltek Szent Szellemmel, és elkezdtek más nyelveken beszélni, úgy, ahogy a Szellem adta nekik, hogy kimondják. Itt megtaláljuk a leírását a Szent Szellem kitöltetésének az első gyülekezetre, a mi testvéreinkre és a testvérnőkre a kezdet kezdetén. Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Amit ő a kezdetben tett, azt kell, és azt fogja tenni a végén is újra. De egyhangúan kell összegyűlnünk az imádságban az Úr nevében. Az ígéret olyan elevenen kell, hogy éljen bennünk, mint akkoriban a 120-ban. Számukra ez nem egy olyan dolog volt, amit Péter vagy Pál mondtak volna, hanem amit az Úr szájából hallottak. Maradjatok Jeruzsálemben, amíg fel nem lesztek öltöztetve a magasból jövő erővel. Ők megemlékeztek Jánosról, aki azt mondta nekik, én ugyan vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de az, aki utánam jön, az Szent Szellemmel és tűzzel fog keresztelni majd titeket. Semmi más nem járt a fejükben és a szívükben, csak egyetlen egy dolog, beteljesedve lenni Szent Szellemmel. Nem azért gyűltek össze, hogy társalogjanak egymással, hanem hogy egyöntetően Isten színe előtt legyenek, és hirtelen eljött a morajlás az égből. Én meg vagyok győződve arról, hogy ugyanez ma is megtörténhet. Nem azért, mert te és én itt vagyunk, hanem azért, mert az Úr van itt, és mert ő az ő szavához van kötve. Az ő népének tett ígérete a kezdet kezdetén ugyanaz az ígéret, mint a végén is az ő népéhez. Itt az áll írva, megjelentek nekik olyan nyelvek, mint valami tűznyelvek, amelyek szétosztódtak, és mindegyikükre egyen-egyenként rátelepedett egy abból. Testvérek és testvérnők, ezek az emberek imádságban keresték az összeköttetést Istennel, és meg is találták a kapcsolatot vele. Ebből az Istennel való összeköttetésből az imádságban és a hitben elárasztotta őket a Szent Szellem ereje. És Isten tüze rájuk szállt. Nyelvek jelentek meg nekik, mintha tűzzel osztották volna szét őket. Én már sokszor mondtam, nem tűz szemek, nem tűz fülek, hanem tüzes nyelvek, mint a tűztől szétosztva. És ennek az a jelentése, hogy a nyelv, amely a legnagyobb veszedelem ezen a földön, az mostantól kezdve Isten szolgálatába kellett legyen állítva. És ehhez az isteni tűznek át kellett hatolnia, és meg kell osztania, hogy mostantól kezdve ne emberek beszéljenek emberileg, hanem Isten beszéljen, Isten ilyen rajtunk keresztül, hogy eljuttassa az ő szavát az ő népéhez, hogy aztán képesek legyünk hirdetni Isten nagy tetteit. Amikor közösségben vagytok valakivel, nem kell sok idő, és hamar kiderül, hogy a nyelve ízik-e ettől az Isten, ízó-e ettől az isteni tűztől? És felolvasom ezt nektek innen Isten ígéjéből, hogy ne mondjátok, pillanat, ezt Frank testvér mondta csak. Ezt nem én mondtam, ezt Isten ígéje mondja, hogy Isten nagy tetteit hirdették, és semmi mást. Olvassunk tovább. Az apostolok cselekedetek 2:5. versétől. Már most voltak ott zsidók, akik Jeruzsálemben laktak, Isten félő emberek minden nemzetből az ég alatt. Amikor pedig ez a morajlás megtörtént, összegyűltek nagy számban, és nagy rémület fogta el őket, mert mindenki a saját maga nyelvén hallotta őket beszélni. Nos, a bábeli zűrzavarnak itt vége lett. Mindenki a saját nyelvén hallotta a mondottakat. Nem kellett egyiknek sem megkérdezni a másikat, most mit is mondott? Mindenki megértette a mondottakat, mindenki hallotta, senki sem kérdezett semmit. Mindannyian meg voltak döbbenve, és a Szent Szellem befolyása alatt álltak. Isten kiárasztott ereje alatt. Ha Péter lett volna az, aki beszél, nos, akkor talán az egyiknek meg kellett volna kérdezni a másikat, lefordítanád most már nekem is, mit mondott? Én nem értettem meg. Ha utána néztek, ott voltak a médek, a perzsák és az elámiták, 16-17 különböző más nemzetiségűek, és nem volt szükség tolmácsra. Senkinek sem kellett megkérdezni a másikat, mi folyik itt? Mit is mondott az illető? Az illető nem mondott semmit. Valaki más volt az, aki rajta keresztül szólt. aki megteremtette a kapcsolatot, a szellemi kapcsolatot ezen az isteni csatornán keresztül mindazokkal, akik eleve elrendeltettek arra, hogy Isten megragadja őket. Nem Péter volt az, aki kapcsolatot teremtett ezekkel az emberekkel, és ő soha nem kérdezte, most már megértettétek-e, ő csak rendelkezésére bocsájtotta magát Istennek, a többit pedig elvégezte az Úr mindazokon, akik összegyűltek, és akik eleve el voltak rendeltetve arra, hogy elnyerjék az üdvösséget. Itt az áll írva, mert mindenki a saját nyelvén hallotta őket beszélni. Azok számára, akik nem voltak az örök életre rendeltetve, ez egy teljes zűrzavar volt. Mindenki beszél, és mindenki hallotta. De akik beszéltek, nem tudták, mit beszélnek, mivel a szellem volt az, aki bennük és általuk szólt. De azok, akik hallották, minden szót megértettek, és mindenki a saját maga nyelvén. Halleluja! Ez Isten csodája volt, és isteni kapcsolat azok között, egy isteni kapcsolat azok között, akik meglettek áldva, és akiken keresztül az áldás áradata kicsordult ezekre az ezerekre, akik összegyűltek, hogy meghallgassák Isten ígéjét. A 7. versben ezt olvassuk. Akkor mindannyian elcsodálkoztak, mindannyiukra kihatással voltak a mondottak, és megkérdezték, nem Galileából valók-e mindnyájan, akik itt beszélnek, hogyan lehet tehát, hogy mindannyian a saját nyelvünkön halljuk őket beszélni, amelyben születtünk, vagy felnőttünk. Micsoda, egy csodálatos ige szava. Nem kérdeztek tolmácsot, és nem is volt szükség tolmácsra. Mindenki hallotta azt, ami ott a szellem által elhangzott. A megtanult idegen nyelven, nem a megtanult idegen nyelven, hanem mindenki a maga anyanyelvén, azon a nyelven, amelyben született. Egy csodálatos dolog. Isten egy eredeti Isten, és az ő nyelve egy eredeti nyelv. És ha ma különböző nyelvekből és nemzetekből gyűltünk össze, akkor a Szent Szellem mindenkinek ki tudja nyilatkoztatni, mindenkinek a saját nyelvén a mondottaknak az isteni tartalmát, és át tudja alakítani azt, és akkor egy szív, és egy lélek leszünk, és meg leszünk áldva. A továbbiakban az van megírva, miután az egész nemzetek fellettek sorolva, médek, perzsák, és így tovább, és aztán itt a legvégén azt mondja, és nem halljuk-e őket, amint nyelvünkön, vagy nyelveinken hirdetik Isten nagy tetteit. 11. vers volt. Ez volt a Szent Szellem kiáradásának az eredménye. Isten nagy tetteinek a hirdetése. Létrejött a kapcsolat azok között, akik már meglettek áldva, és azok között, akik még meg kellett, hogy legyenek áldva. Azok között, akik már meglettek mentve, és azok között, akiknek meg kellett, hogy legyenek mentve. A Szent Szellem létrehozza a kapcsolatot Isten gyermeke és Isten gyermeke között. Ez nem egy emberi összefogás, hanem egy isteni összefogás a Szent Szellem által. Testvérek és testvérnők, még el lehetne olvasni egyes részleteket a Bibliából, de hadd legyen ez a nap az imádat napja. Egy olyan nap, amikor meg akarjuk tapasztalni Istent, és semmi szükség arra, hogy hangosan kiabáljunk. Csak hitben kell beszélnünk Istennel. Íjés idejében a Baál papjaihoz intézte Íjés a felszólítást. Kiáltsatok még hangosabban. Esetleg alszik a ti istenetek, de hiszen a mi Istenünk Izrael őrzője, ő nem alszik, és nem szunnyad. Nem fárad el, és nem merül ki. Bőségesen van ereje, és az Úr jobbja fel van emelve, és az Úr jobbja megtartja a győzelmet. Lehet, hogy te és én néha a legmélyebb mélységeken megyünk keresztül, de felnézünk Istenre, és nem mi kapaszkodunk ő belé, hanem ő ragadott meg bennünket, és szilárdan tart. Ha mi kellene úgy kapaszkodnunk belé, hogy tartsuk az ő kezét, néha kifogynánk az erőnkből. De ha ő már megragadott bennünket, akkor nem enged el bennünket. Mi tisztában vagyunk vele, hogy kiben hiszünk. Mi ismerjük azt, hogy ki szólt hozzánk ebben az időben az ő kinyilatkoztatott szaván keresztül. És azt is tudjuk, hogy a végnek olyanná kell válnia, mint a kezdet volt. Egyedül Istennek sikerülhet úgy összehozni minket a szellem egységében, hogy ne lássunk és ne halljunk semmi mást, csak egyedül Jézust. Őt, aki a Golgotai kereszten halálra elvérzett értünk. Őt, aki azt mondja nekünk, én már mindig is szerettelek téged, és megváltottalak téged, és neveden szólítottalak téged. Az enyém vagy. Ne hagyjátok, hogy a kétségek eluralkodjanak rajtatok. Legyen, hogy Isten kimunkálta volna a hitet a szívünkben ebben az órában. És, ahogy már sokszor hangsúlyoztam, Isten szava, szava hihető. Isten ígéje, igen és amen. És közösen állunk Isten ígéjének ígéreteire. És közösen kérjük a Szent Szellemmel való keresztséget. Hányan tudják szívből elhinni, hogy Isten ma is képes erre? Nagyon sok kéz van felemelve. Most még egy kérdés. Hányan hisznek abban, hogy meg is fogja tenni? Amen. Amen. Isten az Isten. Még számos ígehelyek lennének, amit fel akartam olvasni, de az idő messze előre haladott. Meg van írva, miközben Péter továbbra is ilyen módon beszélt, a Szent Szellem leszállt. A pünkösd után már nem kell tovább várnunk. Most Isten arra vár, hogy hozzájöjjünk, hogy betölthessen minket. A Golgota, a feltámadás, a mennybe menetel, a pünkösd. Olyan üdvtörténeti események, amelyek megtörténtek a valóságban, amelyek számodra és számomra is elérhetővé lettek téve Istentől kifolyólag. Hittel elfogadhatjuk őket, belekapcsolódhatunk, és meglátjátok, Isten felénk fog hajolni. Még egy imakérés, amelyet szeretnénk előterjeszteni neki a következő. Uram, taníts meg minket imádkozni. Taníts meg minket imádkozni. Taníts meg minket a te szellemed által, hogy imádságban azt fejezzük ki te előtted, amit a te válaszod magában foglal. Ó, bárcsak megtalálhatnánk ma az Istennel való bensőséges összeköttetést, a szellem közösségét ővele és egymással. És imádkozzunk minden testvérért, minden testvérnőért, mondván, Uram, bocsáss meg mindent, és fedd be a te drága és szent véreddel. Ne emlékezz vissza a mi vétkeinkre és a bűnökre. Mossál meg minket fehérebbre, mint a hó, és mondjátok nyugodtan, Uram, mi már megkeresztelkedtünk, de ma azért vagyunk itt, hogy te általad legyünk megkeresztelve. És az Úr nem vízzel keresztel, hanem szent szellemmel és tűzzel keresztel. Halleluja! Magasztalva legyen az ő csodálatos és dicsőséges neve. Mindazonáltal meg kell nyílnunk Isten előtt. Imádságban kell hozzá fordulnunk, és ezt teljes hittel kell tennünk, és meg vagyunk győződve, ő válaszolni fog. Dicsőség az ő szent nevének. Ő egy élő Isten. El tudjátok-e képzelni, hogy ígéretet adott vagy tett, majd visszavonul, hogy csalódást okozzon nekünk? Soha, de soha. Istennek minden ígéretei igenek és ammenek, ami Urunk Jézus Krisztusunk által, és be fognak teljesedni a te életedben és az enyémben is. Ami közös vágyunk az, Uram, vedd el az egész Bábelt, távolítsd el a saját maltarunkat, távolítsd el a saját köveinket, távolíts el mindazt, ami a mi akarjuk, én akarom szavakkal kapcsolatos, és hogy meg tudnánk érteni, amit a mi Urunk mond. Én akarom építeni az én gyülekezetemet, és a pokol kapui nem fognak győzedelmeskedni rajta. Ahogyan annak idején a várost és a bábeli tornyot is olyan emberek építették, akik vallásosak voltak, nos igen, a céljuk a mennyország volt, de ők a maguk módján akarták elérni. Építeni akartak, azt akarjuk, mi akarjuk, én akarom. De aztán Isten véget ennek az emberi akarásnak. Feldöntötte a tornyot, összezavarta a nyelveket, és szétszórta a népet. Jeruzsálemben sok szétszórtak, összegyűltek akkor, és mindenki a saját nyelvén hallotta a mondottakat. Hallották Isten nagyszerű tetteit. Az első élő kövek Isten házának megalkotásához összelettek rakva, a malter pedig a Szent Szellem által a szívükbe öntött isteni szeretet volt. Tegye Isten ezt a napot egy igazi pünkösd napjává, ez az én imám a Jézus nevében. Amen.